Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szólj, Uram, mert várlak, várom szent szavad, várom, hogy jelentsd meg én nekem magad. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér, éhező szívemnek éltető kenyér. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg helyeteken maradva a mai igehirdetés alapigét, ahogy az megírva található, a Jelenések könyve második fejezetének 18. versétől a fejezet végéig, azaz a 29. versig olvasom. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az arany érchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról. És arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjem, de nem akar megtérni paráznoságából. Íme beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. És megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Néktek pedig, a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesztővel, törje össze őket, mint a cserép edényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól. És annak adom a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Néki legyen hálaadás és dicsőség. Amen. Testvérek, egy újabb gyülekezetet láthatunk, a tiatírai gyülekezetet. Ez a város tulajdonképpen nem volt olyan jelentős pogány központ, mint az előző estéken hallottuk az efezusi vagy a többi gyülekezetről, hanem ez a gyülekezet inkább egy kereskedő város volt, ahol cégek működtek, ahol cégekbe vonták össze tulajdonképpen az azonos szakmai területen dolgozó iparosokat, és ezek a céhek, majd visszatérek, ennek komoly lelki jelentősége is volt, már mint a gyülekezetre nézve. A városban természetesen, mint minden pogány városban, itt is Jósda működött, és a pogányság természetes volt, és ebben élt az emberek döntő többsége, de már megalakul a gyülekezet, Krisztus gyülekezete, és ez a gyülekezet nem szenvedett üldöztetést, mint látjuk a többi gyülekezetnél, az ő problémájuk inkább a belső problémák voltak. A gyülekezetben élő emberekből adódó problémák, hitkérdések, teológiai, erkölcsi kérdések voltak a problémái, nagyon hasonlít a helyzetük a mai magyar valósághoz, mert ha ma Magyarországon egy cég, egy kis KFT, egy magánvállalkozó becsületesen akar érni, óriási problémákba ütközik, mert az egész berendezkedésünkkel probléma van. Úgy az állami, mint a magán szféra berendezkedésével, a mi, így mondom, a munkavállalók erkölcsi és egyéb felfogásával komoly problémák vannak. Miért? Azért, mert mindenki átlépi azt a határt, amit nem volna szabad átlépni. Olyan terheket raknak az emberekre, amit nem volna szabad, amit nem tudnak teljesíteni, ezért aztán ügyeskedések, hamiskodások és olyan dolgok zajlanak körülöttünk, ami a keresztény ember életvitelében lelki szempontból lelkiismereti problémákat okoz. Ugye mindenki, aki Jézus Krisztus gyermeke lesz, tudja, hogy nem élhetünk mi akárhogy. Ahogy énekeltük is most az énekbe, hogy nem mindegy, hogy hogyan élek. Nem mindegy, hogy a keresztény erkölcsiséget, az Isten törvényét, mert itt nem valami vallási kérdésről van szó, hanem súlyosabb kérdésről van szó, az Isten törvényéről szeretnénk betartani. Igen, ám de ha a környezetünk, amiben élünk, ez szinte nem teszi lehetővé, akkor óriási a feszültség, akkor mindenki problémák sokaságával szembesül, így mondom, erkölcsileg is, a hitében is, és ez leterhelő. A gyülekezetet Jézus Krisztus megdicséri. Tulajdonképpen azt látja, hogy a gyülekezet életében szeretet van, szolgálnak egymásnak, betöltik azt, amire elhívta őket az Úr, sőt, még azzal is megdicséri őket az Úr, hogy növekedés van a gyülekezetben. Az utóbbi cselekedeteit különbek az előbbieknél, tehát van egy fejlődés a gyülekezetben, egy lelki fejlődés. És nagyon érdekes, hogy emellett a fejlődés mellett, hogy szeretetben végzi a gyülekezet a szolgálatot, hogy tulajdonképpen világító fáklyává lesz a sötét háttérben, mégis belső problémákkal küzd a gyülekezet. Az egyik komoly probléma, amint mondom, hogy hasonlít a mai problémához, hát az volt, hogy ezek a céhek, ezek elvárták, hogy a hasonló iparágban dolgozók vegyenek részt a cég életébe, a szövetségbe, az érdekképviseletbe. Mert ha nem, akkor megnézhették magukat, lehetetlenné vált a gazdasági tevékenységük. Igen, ám csak, hogy ez különböző lelki dolgokkal is együtt járt, mert ezek ünnepelték időnként, ünnepi formában ünnepelték méghozzá pogány templomokba. Abban az időben az volt a szokása a római, görög, római világban, hogy a családi ünnepeket is, a társadalmi ünnepeket is a pogány templomokba tartották meg, bemutatták az áldozatot, és az áldozati állat elfogyasztásával hát nagy lakomákat és ünnepi alkalmakat, születésnapokat, egyebeket rendeztek, és ez komoly problémát jelentett a keresztényeknek. Tudjuk, a korintusi levélben is Pál felveti ezt a kérdést, hogy egy keresztény ember elmehet-e egy bálvány Isten tisztelet, vagy egy bálvány áldozat keretében rendezett alkalomra. Hát ez egy komoly kérdés. Ehet-e a bálvány áldozati húsból? Nem lesz-e beszennyezett a lelkiismerete, a Krisztushoz való viszonya? Hát nem is akármilyen kérdések ezek. És természetesen itt különböző nézeteket vallottak abban az időben is már a gyülekezetben, és voltak szabadosabb gondolkodású emberek, és azt mondták, miért ne tehetnénk meg, semmi probléma ebből nem adódik. Tulajdonképpen, ha jól megnézzük Pál tanácsát, azt mondja, ha a hídben erősek felül tudnak azon emelkedni, hogy ne kérdezgessétek, honnan való az a hús, de igen ám, ha a mészárszékbe veszem. De mikor elmegyek egy áldozati lakomára, akkor részt veszek egy olyan szertartáson, amellyel megsértem Jézus Krisztus egyedül való istenségét. Megsértem a Szent Istent, és részt veszek abban a bűnben, hogy megszegem az első parancsolat tilalmát. Tehát ilyen dolgokkal küzdöttek az akkori pogánykor emberei. És most újra lassan ide jutunk, hogy ilyen problémákkal és hasonló erkölcsi kérdésekkel küszködünk. Amint mondtam, ezek erkölcsi kérdések is voltak természetesen, és vallási kérdések. Ma is olyan sokan jönnek ezzel a problémával. Ha befizetem az adót, tönkre megyek. Nem tudom, nem tudok fennmaradni, nem tudok létezni, és így tovább. A munkavállalók át kell, hogy éljék azt, hogy nem jelentik be őket. Akkor, ha baj lesz, ha baleset lesz, van-e biztosítás? Nincs természetesen. Akkor mi lesz? Nyugdíj nem lesz. Tehát olyan erkölcsi problémák vesznek bennünket körül, és én egy kicsit meg is vagyok ütközve azon, komolyan meg vagyok ütközve, hogy a fiatal munkavállaló réteg hogy tudja ezt egyáltalán elhordozni. Megkérdeztem egyszer egy fiatal embert, nem érem én meg a nyugdíjat. Hát kérem szépen, így nem lehet felfogni a kérdést. És azzal dicsekedett, hogy ő már 8 éve dolgozik, de ő még egy fillér adót nem fizetett. És ha kórházba kerülsz, és ha egy komoly műtét, és így tovább, és mintha nem is szembesülnének az élet komoly problémáival. Na most persze tényleg meg kell küszködni, hogy most mit csináljak. Egy ilyen világban, ahol kérem szépen, most hallottam egy adó tanácsadó, mondta el, hogy Európai Uniós átlag, hogy ha egy külföldi, tehát Európai Uniós vállalkozó 100 forintból 20 forintot kell adózzon meg minden egyéb, nálunk 78 forintot. Hát ez lehetetlenné tesz bennünket, hát nem lehet megélni. Luther azt mondta, valaki 8%-nál nagyobb kamatot vet ki, az gazember. Akkor hol tartunk? Milyen világban vagyunk? De komolyan, ezek olyan éles, ezek vallási kérdések, ezek személyes erkölcsi problémává lesznek, mikor én kerülök bele, mint hívő ember. A gyülekezetet ez megnyomorítja, bűnbe viszi, olyan helyzetbe hozza, hogy nem tud megélni, és akkor kénytelen lopni, csalni, hazudni. És ezek nem kicsi dolgok. Nagyon sokan szenvednek ettől. És nagyon sokan kerestek meg lelki gondozói beszélgetésbe is, vállalkozók is ezekkel a lelki problémáikkal. Hogy lehet itt kérem megélni? Valahol mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy milyen a környezetünk. Milyen környezetben élünk. De nagyon szomorú dolgot kell mondani. Ott, ahol elveszíti az ember az Istennel való kapcsolatát, az élő igaz Istennel való kapcsolatát, ott erkölcsi válságba kerül a társadalom. Ez menetrend szerint, ahogy az ókori társadalmak, a pogány társadalmak súlyos erkölcsi válságba vergődtek minden tekintetben, gazdaságilag is. Gondoljunk a rabszolgatartó társadalomra, azt a kereszténység számolta fel. A kereszténység számolta fel, mert egyszerűen csodálatos dolgot tettek. Olvasom Arisztidész levelét a császárhoz, és abban azt írja, hogy ámuldozva írja, hogy a rabszolgáikat testvéreknek szólítják, a rabszolgatartóik az asztalukhoz ültetik őket, tehát emberi rangra emelik őket Jézus Krisztusért. A nők helyzete. Az is akkor változott meg a kereszténység hatására, ezt mindenki elfelejti. Egy olyan korszak van mögöttünk, amikor azt hiszik, hogy ez úgy magától alakultak ki a dolgok. És most, mikor elveszítettük a keresztény hitünket, és ennek minden hatását, egyszerűen lassan lebomlanak azok a tartó pillérek, amelyek erkölcsi értelemben, társadalmi, szociális értelemben tartó pillérek voltak. Na, ez nem most indult el ez a folyamat, de bizony elég mélyen vagyunk benne. És ez a környezet, amiben élünk, ebben kell megélni a hitünket. Nagyon érdekes, hogy nem mehetünk ki a világból. Hiszen a keresztények nagyon sokszor ezt tették, hogy szerzetesi rendbe vonultak, remeték lettek, kivonultak a pusztába, kivonultak a világból, mert nem találták a megoldást. Nem találták a megoldást, azt mondták, itt nem lehet élni. De hát tudjuk, hogy nem mehetünk ki a világból. Jézus azt mondta, nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát a tanítás, amiről tegnap szó volt, rendkívül fontos, meghatározó. Az egész gondolkodásomat meghatározza, hogy én mibe hiszek, mit tartok jónak, vagy mit tartok rossznak, mik az értékeim, mik azok a dolgok, amiért mindent megadnék. Ugye az értékrendünk, az értékítéletünk, ez mind a hitünkből fakad, a teológiánkból fakad, az Istenhez való kapcsolatunkból fakad. És ez a gyülekezet jól élte meg a hitét részben. Részben pedig éppen a társadalmi nyomás miatt sokan kezdtek engedni, és azt mondták, kérem, ebben a közegben mi nem élhetünk úgy, ahogy ez a názáreti Jézus elvárná tőlünk. Egyes gyülekezetekben odáig mentek a hűségbe, hogy akár inkább az életüket adták, de akkor sem adták fel az erkölcsiségüket. És tulajdonképpen tényleg ez ennyire kötődik, ami erkölcsi, társadalmi, gazdasági életünk ennyire kötődik a teológiánkhoz, az Istenhez való viszonyunkhoz? Ennyire. Ennyire. Mondhatni meghatározó módon. Tessék megnézni, mind múlik sokszor a becsület kérdése. Hát bizony azon, hogy hogy fogom fel az egész dolgot. Csak az önös érdekemet, csak a hasznot nézem, mindenek felett is semmi mást. És itt bizony egy feszültségbe kerül a hívő ember. Mert azt mondják, hát el kell tartanom a családomat. Igen, óriási nyomás, óriási feladat és óriási felelősség. De nem élhetünk, és ne is éljünk úgy, mintha nekünk nem volna Istenünk. Mintha nem volna, akivel megbeszéljük a dolgainkat. Ő minden kor és minden társadalmi helyzet és szituációban elvárja tőlünk, hogy mi az ő akaratát teljesítsük. Így mondja, hogy az én cselekedeteimet cselekszi a gyülekezet. Testvérek, Jézus Krisztus, amióta mennybe ment, azóta a földön nincs teste, nincs keze, lába és szája. Az egyházról mondja az ige, hogy a Krisztus teste. Nekünk kell a Krisztus cselekedeteit megcselekedni ebbe a világba. Ugye milyen óriási feladat? Így kell sóvá lenni, így kell világossággá lenni, és ezt nem adhatja fel a kereszténység, mert ha feladja, akkor tulajdonképpen a lényegét adja fel. Hát hiszen így akarja a világot rádöbbenteni Isten, hogy inkább Isten országát akarják az emberek, hiszen beszél az ige erről, hogy e világ, még a teremtett világ is sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Hát ugye mindig óhajtanak az emberek egy aranykort, valami jobb kort, valami szebbet, de hát ez nem lehetséges úgy, hogy egyen-egyen nem vagyunk becsületesek, egyen-egyen nem teljesítjük azt, amit teljesíteni kell, nem éljük meg erkölcsi, Isten erkölcsi normáinak megfelelően az életünket, hanem engedünk a környezet nyomásának. Hiszen semmivel lettek volna a keresztény gyülekezetek, ha ők engedtek volna ennek a nyomásnak. Hiszen egy-kettőre bekerült volna Jézus Krisztus, mint ahogy Severus császárnak a házi oltárán mindenféle Isten ott volt, Apolló ott volt Jézus Krisztus is, Ábrahám is, megférte egy oltáron mindenki. A Pantheon. Végül is a kereszténységből bizony az lesz, hogyha mi engedünk a világ nyomásának, hogy Jézus Krisztust is beteszik a Pantheonba, mert hiszen a pogányságnak nem botrány a sok Isten, az csak az egy Isten nem tűri el, mert nincs más Isten. Tehát ebben a légkörben és ebben a nyomásban élünk ma is. És nagyon szomorúan látom, hogy bizony mindannyian hajlamosak vagyunk engedni azokból a követelésekből, amit Jézus Krisztus elvár tőlünk. És ebben a gyülekezetben is ez volt a probléma lényege. Ma körülnézek, és sokszor beszélgetek fiatalokkal, és egy karizmatikus gyülekezet kapcsán egy fiatal ember végül is kibökte, hogy ő nem tud megmaradni ebben a gyülekezetben. Itt olyan szigorú elvárások vannak, hogy ő azt nem engedheti meg magának, elmegy egy olyan gyülekezetbe, ahol lazábban veszik, lájtosabban veszik a dolgokat, nem olyan szigorú az elvárás, de mégis meg tudjuk élni a magunk keresztény életét, de hát magunkat csapjuk be, nem? Hát ez a világ ugye törekszik most, hát azt hiszem nem tudunk kitérni az elől, hogy az embereket ma, az élet minden szférájába, így a vallásos szférába is, tulajdonképpen egyfajta élménnyel, szórakoztatással akarják megfogni, ott tartani, és hát Így mondanám, hogy egy ilyen wellness kereszténységet kíván a mai társadalom, amelyiket ugyan megélhet, és a lelkét valahogy talán valahogy kielégíti, megvigasztalja, örömet ad, élményei vannak. Persze élményekre szükség van, félre ne értse senki, mert akinek soha nincsenek Isten élményei, annak Istene sincs. Tehát csak jól értsük a dolgot, hogy nem a szórakoztatás és nem az élvezetek szintjét akarja Isten nekünk adni, hanem az életet akarja nekünk adni. Azt az életet, amelyikben tényleg megelégedett és boldog életet élhetünk. És ez a Jezabel, akit így nevez itt az ige, persze biztos nem ez volt a neve ennek az asszonynak, aki ebben a gyülekezetben profétai igényen lépett fel, és azt mondja az ige, hogy paráználkodásra vitte az Úr szolgáit, tehát ez biztos nem Jezabel volt a neve, hanem ez a valamikori izraeli királynő, illetve pontosabban királyné, Jezabel, aki Akháb királynak volt a felesége, egy szimbólumá lett. Az Isten népét eltéveítő, hamis tanító, erőszakos, hamis tanító szimbólumává lett Jezabel. Ez a Etbaal szidoni királynak volt a leánya, akit ugye a 8. században az izraeli király feleségül vesz, természetesen a mózesi törvény ellenére, hiszen nem vehetett volna el egy pogánylányt feleségül. És ez a Jezabel, ez olyan hatékonyan dolgozott Izraelben, hogy Izrael tulajdonképpen Baál imádó lett. Megölette az Úr papjait, leromboltatta az Úr oltárát, és ezt szépen fokozatosan átgondoltam, egy meghatározott program szerint tette, és valami rettenetes következményei lettek egész Izraelre nézve. Illés próféta azt mondja az Úrnak, egyedül maradtam. Aztán kiderül, hogy azért van 7000 maradék, de Illés már úgy látta, hogy ez a Jezabel mindent elpusztított. Na most ezért mondja az Úr ezt a nőt Jezabelnek, mert mindent el fog pusztítani, szalámi politikával föl fogja darálni az egész gyülekezetet. Nem hiszik az emberek, de ez így van. Itt radikálisnak kellene, itt nem lehet, mert nem ez az asszony tesz itt valamit, hanem akinek a prófétája. A mi gyülekezetünkbe is került egy ilyen asszony, egy nagyon zavaros életű asszony, aki buddhista teológiát végzett, megtért a pünkösdistáknál, mindenfele járt, és megszólal a Biblia órán, így szól az Úr. Mondom neki, Márika, idézi a Bibliát? Azt mondja, nem, ő prófétanő. És akkor elmagyarázta nekünk, hogy ő transzbe esik, és akkor író médium volt. Valaki diktál neki, és ő hitte, hogy ez Isten. Én hiába magyaráztam el neki, hogy ez nem Isten. Isten nem így szólt a proféták által. Ők a teljes tudatukban voltak, amikor az Isten üzenetet továbbadták. Tehát vannak bizony ilyenek, és a gyülekezetben ő is azt követelte, hogy igét hirdethessen. Tehát újra és újra ezek a jelenségek jönnek, mert az ördög küldi. És nagyon sokszor érdekes módon nők. És most itt meg szeretnék állni egy pillanatra, itt kellene átgondolni, hogy mi is a helyzet, mert a gyülekezeteinkben sokkal több a nő, mint a férfi. Azért, mert a nőknek van egy olyan empatikus belső képessége, ami nálunk férfiaknál elcsökevényesedett. Mi nem tudjuk azokat a dolgokat úgy felfogni, hogy a nők felfogják. Igen, ám csak ez kétélű képesség az asszonyoknak. Mert egyrészt valóban sokkal előbb megtérnek, és sokkal többen térnek meg, és sokkal többen lesznek hívőké, de a másik oldalon is igaz. Sokkal többen. A spiritista médiumoknak 99% a nő. Hát éppen ebből a képességből adódóan. Mert a férfiak, mondom, ezzel nem rendelkeznek, és ők, amit nem tudnak az agyukkal megragadni, az nem is létezik a számukra, ezért vagyunk sokszor olyan sivárak. Igen. A nők szemünkre is lobbantják, hogy milyen sivárak tudunk lenni. Valóban azok lettünk, mert a bűn miatt mi is elvesztettünk valamit, ami nekünk volt, a nők viszont tudnia kell minden nőnek, hogy veszélyeztetett vagyok, abban az értelemben, hogy könnyebben elvihetnek bennünket téves utakra, mert a hívő férfiak is sokkal jobban ragaszkodnak a teológiai racionalitáshoz, mint a nők. És ezért mondja Pál, hogy nem engedi meg a nőknek a tanítást. Itt félreértik sokan, és azt gondolják, hogy egy nő nem hirdethet igét. Nem erről van szó, egész másról van szó, hogy nem lehet meghatározó tanítója az egyháznak. Ezt akarta Pál elérni, hogy ne a nők határozzák meg a teológiai látásunkat, mert könnyen megtéveszthetők, hanem nyugodtan hirdethetik az igét. Sőt, látjuk is az Ószövetségben, női proféták vannak, ott van Filipp evangélista, négy leánya szolgál és hirdeti az igét. Nem ez a probléma, hanem ennél kicsit mélyebben van a probléma. Ezeket jó tudni magunkról, hogy milyenek is vagyunk, hogy nem vagyunk-e megtéveszthetők. És ez a Jezabel, de hogy milyen rettenetes, és nem hiszik az emberek a sátán munkáját. Hát csak folytatom a családban, mi történt. Ugye, hogy miért mondja az Úr, hogy nem vehetett volna el egy ilyen hölgyet egy izraeli ember. Betört a családba rajta keresztül az ördög. A leánya, Atalja volt az ő leánya, Jezabel leánya. És ezt feleségül vette a júdeai király, tehát a dávidi király feleségül veszi, és amikor meghal Ataljának a fia, a hivatalban lévő király, akkor a nagymama lemészároltatja az összes unokáját, az egész királyi családot, egy nagymama, hogy ő lehessen a király. Hát tessenek ebbe belegondolni. És csak úgy nem szakadt meg a dávidi ház, hogy Joás királyfit elrejti a nagynénje. Egyszerűen kimentik az őrjöngő, vérengző nagymama kezéből a saját unokáját. Tehát valami rettenetesen, tegnap ugye arról beszéltünk, hogy hihetetlen dolgok történnek. Hihetetlen, elképzelhetetlen dolgok történnek közöttünk. Persze a 20. század után már nem volna szabad csodálkoznunk. Egy Auschwitz, egy a szibériai és a gulák és a többi lágerek után már semmin sem volna szabad csodálkoznunk, hanem nagyon is kellene számolnunk azzal, hogy van egy gonosz hatalom, amelyik úrrá lesz emberek felett. Ha nem ragaszkodom az élő Jézus Krisztushoz, könnyen áldozatul eshetek az ellenségnek, a sötét hatalmi erőinek. És nagyon érdekes, hogy mennyire hatalmi kérdés ez. Wilhelm Busch írja le, hogy Essen városát porigrombolták. A háború alatt, a bombázások idején, szörnyekbombázás, ég az egész város, az ő lakása is, és fölmegy a lakásába is, a lóhelyről is, megpróbál megmenteni egy-két értékes könyvet, és éppen az ég nézve a tető fölött, és romokba az egész ház, és ott a ruhája is meggyullad, megpörkölődik, amikor menti a kis holmiát, és megcsörr el a telefon. A gestápó fél óra belül azonnal jelenjen meg náluk. És mondja neki, ember, most mentem a tűzből, nem érdekel, fél óra belül. És bemegy a gestápóval. Romokba az egész város, hullahegyek vannak a városba. És a gestápó azzal foglalkozik, hogy leállítsa Wilhelm Busch szolgálatát, azt mondja a gestápó tiszt neki, figyeljük magát. Összedőlt a templom, akkor átmentek a gyülekezeti házba. Összedőlt a gyülekezeti ház, akkor lementek a pincébe. Összedőlt a pince, akkor átmentek a másik pincébe. Azt mondja Wilhelm Busch neki, összedől körülöttünk a világ, egy világ süllyed el, és maga ezzel foglalkozik. Erre azt mondja a gestapo tiszt, ez a probléma. Ez a probléma, azt mondja. Ez a lényeg, ezért harcolunk. Erre Wilhelm Busch azt mondja, akkor értem. Jézus Krisztus vagy az Antikrisztus, ugye? Igen, mondja a gestapo tiszt, igen. Mert maguk uralkodnak az emberek feje felett. És mi akarunk uralkodni? Tehát tulajdonképpen Jézus Krisztus vagy az Antikrisztus, és ekkor azt mondja, nem tudtam más tenni, kezet fogtam vele. Igen, én is így látom. Ez a kérdés. És most miért mondom ezt el? Azért, mert ilyen súlyos a probléma. És amikor én vétkezek, vagy nem vétkezek, becsületes vagyok, vagy nem, az Isten cselekedeteit cselekszem, vagy nem, ilyen nagy a kérdés. Kinek az uralmát fogom építeni? Kinek az országát fogadom el? Ki lesz az én uram? Ki az, akinek engedelmeskedem? És ezért mondja az Úr lelkeit, hogy ez a Jezabel paráznaságra viszi az ő szolgáit. Milyen paráznaságra? Arra, hogy csak nyugodtan menjetek a bálvány áldozati alkalmakra, ne legyen ebből nektek lelkiismeretfurdalásotok, legyetek szabadok abban, hogy vétkezzetek. Tulajdonképpen erre szabadítja fel. Itt elsősorban nem testi paráznoságra kell gondolni, az csak mindig következmény. Az mindig következmény. A bűn mindig következménye a hitetlenségnek. Jézus így fogalmazott, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát a bűn, hogy én nem hiszek maradéktalanul az Istenbe. Például ott a megélhetési kérdés. Tudok-e hinni az Istenbe? Hát én emlékszem, amikor az én apám egy bizonyos értelemben baloldali ember volt, de a háborút a nyilasok fel akarták akasztani, aztán a kommunisták meg bebörtönözték. Na most ugye ez volt akkor a magyar sors, ez ebben nem nincs semmi különös. Ez az akkori idők velejárója volt. És akkor kirúgták az állásából, egyszerűen 7 évig nem tudott dolgozni, csak úgy, hogy lopva itt, ott, amott, szemetet talicskált, egyébként jogász volt. Tehát tulajdonképpen valami egészen elképesztő helyzetben voltunk. És Isten mégis eltartott bennünket. Soha egy nap nem volt, hogy ne lett volna ennivalónk. És Isten mindenkor eltartott bennünket, és apám nagyon komoly hívő ember volt, hogy semmi becstelenségbe nem ment bele. Azt mondta neki egy személyzet, és hát maga ilyen lappal akar elhelyezkedni, magát sose veszik fel sehol. Azt mondta apám, sajnálja, ő hazudni soha nem fog, és nem is tud, mert neki nem lehet. És aztán azt mondta ez a nő neki Pesten, hogy adja be a kérvényét a Rákosi titkárságra, hogy rehabilitálják, beadta. Aznap megbukott a Rákosi titkárság, és másnap Nagy Imrék rehabilitálták. Tehát tulajdonképpen valami hihetetlen az Isten, és akkor vicceltek vele a családban, miért most adtad be, miért nem már. Tehát, de tényleg, hogy az Isten hogy eltartja azokat, akik rámernek támaszkodni a legnyomorúságosabb időkbe. De nem merünk. Tudjátok, és itt a baj, nem merünk. Én magamról is tudom. Nem vagyok én egy olyan nagyon bátor ember. A hit tesz bennünket bátorra. A hit adja meg azt, hogy tudunk a vizen járni. Most itt persze átvitt értelemben. Itt nem lehet hősködni, mert nem vagyunk azok. Mi valóban próbálunk idomulni a világhoz, próbálunk ügyeskedni, megélni, ahogy lehet, szokták mondani, de az Úr nem ezt várja a gyülekezettől. Ezt mindenki megélheti, ha világi ember. Ha nem akar a gyülekezet tagja lenni, akkor megélheti. De azon kívül nem élheti meg. Hanem úgy kell élnünk azzal az erkölcsiséggel, az ő cselekedeteit kell követnünk. Mit tenne ő az én helyembe? Ugye akár így is feltehetnéd a kérdést, hogy mit tenne Jézus az én helyembe, egy adott szituációba. És ő mondja, bibliaolvasó ember el tud igazodni. Utka hallottam egy nagyon komoly bizonyságtételt, és egy gyülekezet előtt hangzott el. Egy asszony elmondja, hogy szerettek volna még egy harmadik gyereket, de nem jött. Aztán most már itt vannak 45 évesen, most megjött. Hát ezt nem tarthatják meg. Hát már megöregszenek, hát megmondták az orvosok, nem lesz normális az a gyerek, ne is tartsák meg. Hát kísértésbe estek, hogy elvetetik a gyereket kívül létükre. Kísértésbe, mert ilyenek vagyunk. Ugye értitek, ilyenek vagyunk. Isten nélkül mi nem tudunk megállni. De hát az Isten nem hagyja az övéit. aznap, mikor menni kellett volna neki abortuszra, kinyitja reggel az útmutatót, és azt mondja, a te testvéred vérét a te kezedből kérem számon. Akkor nem ment. Megértette, mit mondott neki az Isten. De hát ugye értitek, hogy minket tényleg sokszor az Isten állít meg, ami gyávaságunkba, hitetlenségünkbe, aztán megszületett a teljesen egészséges gyerek, ugye? És amikor megmondta az orvosnak, hogy nem megy, és hogy miért nem megy, azt mondta ez az asszony, hogy olyan tisztelettel beszélt attól kezdve vele az orvos, de mondta, hát lehet, hogy nyomorék lesz ez a gyerek. Azt mondta, akkor is. És attól kezdve nagyon nagy tisztelettel beszélt vele. Tehát meg lehet minket állítani, persze, csak akkor, ha legalább annyi hitünk van, hogy az Isten igére hallgatunk. Ha tud velünk beszélni, ugye, ha tud velünk beszélni az Isten, mert ő beszél, és nem hagy bennünket. És erre Jezabelre azt mondja az Úr, hogy nem lehet vele beszélni. Nem akar megtérni. Hagytam neki időt. Olyan sokszor látjuk ezt, hogy Isten ad időt a megtérésre. De nem élünk vele. Miért nem? Miért nem akarunk? Mert nem hiszünk. Nem hiszük, hogy ezt a másik utat lehet járni. Nem tudjuk elképzelni. Olyan világban élünk, hogy az lehetetlen. Így szokták mondani, ne tessék haragudni, ebben a világban nem lehet keresztény módon élni. De lehet. Az igaz, hogy akkor nem leszel milliómos. Az biztos. Az biztos. De mi az ára? És nagyon szomorú ám, és az ember úgy van vele, hogy ugyan kérem Baalt imádni, meg idegen isteneket, meg így, meg úgy. Hát hadd olvasok fel egy keresztény atyánk fia versét. Adi Endre, mit ír? Az a címe versének, ima Baal Istenhez. Ó Baal, nagy úr, ez az irgalom óra. Mit a gályán most hozzád kiáltunk, nézz hát reánk, reánk két kárhozóra. Ne én reám, hisz én mi vagyok, féreg, pártütő, Isten, összetépet lélek, elesett titán. De itt van a párom, kegyetlen nagy Baal jóságodat vár. Nem tudom, kegyetlen nagy Baal, hogy lehet jóságos. Bús asszony ember, de a lelke a nap üszke, szomorú szemű, de nagy szomjú, büszke, dídó királynő, csókolva is vádló. Haj, beteg csókú, de mindenre váró. Ó Baal, állj mellénk lelked kegyelmével, minden pénzeknek trónján valahol. Fordíts felénk fényes, kegyetlen arcod. Én harcolnék, megharcolnám a harcot, tudok alázva élni, lélek áron. Értitek? Lélek áron. Miért? Minden pénzek trónján valahol. Rettenetes nyomás. És még egy Adi is belezúg ebbe. Ilyen rettenetesek tudunk mi emberek lenni. Egyik gyönyörűbb verset írja Jézus Krisztushoz, Istenhez, a másik után. És akkor ez is ott van. Hogy van ez? Ugye? Értitek a problémát? Mert ilyenek vagyunk, és Krisztus nélkül egyikünk se tud ám más lenni. Még a nagyok se. Nem ítéletet akarok mondani, értitek, mit mondok? Nyomorultak vagyunk, Krisztusra szorulunk, a gyülekezetre szorulunk, hogy együtt legyünk, egy hitbe járjunk, egy Krisztust imádjunk, és akkor tudunk járni a keskeny úton. Különben le fogunk tévedni róla. Lenyom minket az a világ, elsodor bennünket, nem tudunk megállni, mert gyöngék vagyunk, bűnösök vagyunk, elesettek vagyunk, de Krisztusban lehet győzni, aki győz. Így mondja az ige, aki győz. De hát győzni, tudjátok, úgy lehet, hogy az ember őre néz, a győztesre. Ő a győztes, ő legyőzte a sátánt ott a kereszten, igaz, óriási harcára, legyőzte. Hogy részesülhessünk az ő győzelmeiből. És ez a kereszténység lényege. Értitek? Nem a hagyomány, az is szép. Nem vagyok semmi szépnek a ellené. De nem az a lényeg. A lényeg az, hogy tulajdonképpen emberfölötti dologra képes az, így mondja a Zsoltáros, veled a kőfalon is átugrok. Igen, vele igen, nélküle semmi. Nélküle elbukok. És az ember ezt nem tudja, akkor úgy jár, mint Péter nagycsütörtök éjszakáján. Jézus mondja neki, hogy vigyázzanak, mert kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, és akkor a Péter, uram, én kész vagyok veled börtönbe menni, halálra menni, hazudott Péter, dehogy hazudott. Nem hazudott, tessék elhinni. Azt mondta, amit hitt, amit gondolt magáról, csak nem tudta. Hogy ezt tudjuk ugyan mondani, de a szorult helyzetben, a nyomorúságban, ott nem tudunk megállni. Amikor tényleg rám szakad a próba. Na hát ezért a hit harca azt jelenti, hogy én minden nap megharcolom, hogy veled, uram, veled. Hogy te mondd meg, mit tegyek, te mondd meg, hogyan éljek, miben engedelmeskedjek, miben nem. És ebben nem kell rajongónak lenni, egyszerűen csak az igéhez kell alkalmazkodni az embernek. Amit ő mond, azt tegyem meg. Mária erre tanítja az embert, ugye, amit mond néktek, megtegyétek, mondja a szolgáknak, és ez csodálatos öröm lehetősége, hogy azt tehetem. És itt van valami borzasztó fenyegetés. Azt mondja az Úr, ha nem tér meg, akkor beteg ágyon vetem. Tehát meg fogom ítélni ezt a nőt, mondja a gyülekezetnek, hogy előre bejelenti, hogy mi fog történni, ha meg nem tér ez a nő. Ha le nem mond a paráznaságról, ha le nem mond a hamis tanításról, a gyülekezet megtévejítéséről, különben pedig kiszolgáltatja Isten az ítéletre ezt az asszonyt, és aztán azt mondja, megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Tehát ilyen kemény velünk a mi Urunk. Hát a világnak, mintha nem ennyire kemény hangot ütne meg az Úr. Tudjátok miért? Nekünk volna lehetőségünk úgy élni. A világnak meg nincs. Őnekik nincs Krisztusunk, nekünk van. Vele meg tudom élni azt az életet, ha akarom. És itt van az óriási felelősség, hogy megcselekszem-e azt, amit ő elrendelt, az ő cselekedeteit. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Ugye, mert ki volt a nagy ellenség? Hát a pogányság. Ahogy mondtam, Jezabel korában is a pogányság volt Izrael nagy ellensége, itt is a kereszténység nagy ellensége, a pogányság is ma is. Jaj, olyan szomorú vagyok, tessenek elhinni, amikor hallom, hogy most némelyek a magyarságokat úgy akarják megélni, hogy egy ilyen pogány vallást kezdenek. Hát nincs előttünk a történelem. Hát a hitlerek ebbe buktak bele, és vissza akarták állítani a pogány vallást. Hát most a mi magyarok, nekünk is elmegy az eszünk. Hát dicsekszünk Szent Istvánnal, hát akkor már vegyük észre, hogy magyarságnak volt egy Krisztus előtti, meg egy Krisztus utáni történelme. Hát miért akarunk visszamenni a Krisztus előtti történelembe? Nagyon szomorú dolgok ezek. Hát minden embernek kell lenni egy időszámításban Krisztus előtt és Krisztus után, amikor az életem már az övé. Tehát ha az ő cselekedeteit cselekedjük. Most itt igazából a Galata levél 5. fejezetéből érthetjük meg, miről is van szó. Itt arról van szó, hogy ha valaki hisz Jézus Krisztusba, megkapja Isten szent lelkének ajándékát, a szent lélek költözik a szívébe, és a lélek gyümölcseit fogja megteremni az élete. Ugye beszél ott Pál a test cselekedeteiről, amik az én cselekedeteim, és beszél a lélek gyümölcséről. Ugye a gyümölcsnek az a sajátossága, hogy ezt nem a fa fogyasztja el. Az másnak terem. És a lélek gyümölcsét kell nekünk, a mi életünkön keresi a lélek gyümölcsét az Úr. Hogy megtermed-e, és milyen gyümölcsök, szinte nevetségesnek tűnik, ha az ember elkezdi felsorolni. Szeretet, hűség, jóság, szelídség, alázat, békesség, és ezekhez hasonló, mondja Pál. Ezektől lesz szép a világ, de mennyire? Hát csak gondoljunk, milyen áldott dolog, ha valaki hűséges. Milyen áldott dolog az, ha valaki becsületes, tiszta. Milyen áldott dolog az, ha valaki a szeretet embere. Ugye, tehát a lélek gyümölcsét kell megteremnünk, és ezt, azt mondja az Úr Jézus, ezt számon kéri rajtunk. És ezt ne felejtsük el, hogy ez nem csak valamilyen egyéni, éppen hangulati döntés kérdése, hogy én most így akarok élni, vagy úgy akarok élni, ezt teszem, vagy azt teszem, ha hívő vagyok, ha Jézus Krisztus gyermeke vagyok, élhetek. Tehetem az ő cselekedeteit. Csak ettől javul meg a világ körülöttünk. A mi kicsi világunk otthon, és a nagyobb társadalmi közösségünk is, ha úgy élünk. És ezt láttam most, újra visszatérek egy pillanatra az apám életében, mert ezt láttam az ő életében, hogy ő igazi keresztény volt. Engetegszer elhúzolt az ávó. András úthat, mindenhova, ahova csak lehetett, vitték. Soha nem ütötték meg, soha nem bántották. És kérdeztem apámat, ez hogy történt meg? Azt mondta, fiam, én az Úr Jézusról beszéltem nekik. Hát mondom, kinek? Hát az ő kihallgató tiszteknek. És mondom, meghallgatták? Meg. És aztán később jöttem rá, hogy miért. Olyan tekintete volt az apámnak, hogy mindig a szeretet sugárzott belőle. Ott is, akkor is, mindig. És meghallgatták, sőt, kérdezték. Hát így is lehetem. Tehát, és mikor jött az 56, mikor eljött a visszavágás lehetőség, akkor az én apám azt mondta, fiam, a keresztény embernek nincs forradalma. Csak ámultam. Igen, mert neki Krisztusa volt, nem forradalma. Nem a bosszú, hanem a szeretet mozgatta. Tehát, ugye is, de hát nem ilyenek vagyunk ám. Ő se ilyen volt. Csak a benne lakozó Krisztus volt ilyen. És milyen csodálatos, hogy lehet látni ilyeneket. Hogy ez nem csak egy krisztusi követelmény, hanem ez meg is valósul sokszor emberek életében is. És én most, amit itt láttam például Orosházán, sok tekintetben megvigasztalottam, mert néha rettenetes mit látok az evangélikus egyházban. Teljes szétesés, teljes bomlás, nincs semmi már. És akkor itt más lát az ember, és az szíve földerül. Csak tényleg nálatok is hadd legyen úgy, hogy a következő cselekedeteitek még legyenek jobbak, mint az eddigiek, hogy növekedhessetek a hitben, a Krisztus iránti engedelmes, és soha ne adjátok fel. Mert aki győz, és ezzel szeretném most befejezni, aki győz, az csodálatos dolgokat fog megélni és megkapni. Azt mondja az Úr, hogy neki adja a hajnalcsillagot. Önmagát, hiszen Jézus Krisztus a hajnalcsillag, ahogy Péter apostol is mondja, majd fel kell a hajnalcsillag a szívetekbe. Igen, maga Jézus Krisztus lesz az enyém, az Isten lesz az enyém, helyreáll a fiúi kapcsolat, az örökkévalóval való kapcsolat, és akkor örök életem van. Aki a fiú, azé az élet. Kiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. Ez a nagy evangélium. De miért kell akkor így élni? Miért nem adja csak úgy magát? Testvérek, figyeljetek meg egy törvényszerűséget. A világ, a pogány világ, az istentelen világ mindig másokat áldoz fel a maga hatalmi oltárán. Nem így van? Mindig. A katonákat, az embereket, mindig másokat, a szegényeket, a nyomorultakat, mindig másokat áldoznak fel a hatalom oltárán. Isten, a mi Istenünk magát áldozta fel Jézus Krisztusban. Óriási a különbség. És azt akarja, hogy az övéi cselekedjék az ő cselekedeteit. Na jó, most akkor én áldozzam magamat. Múltkor azt mondtam egy asszonynak, aki óriási feszültségben, már a szinte a szakadáson túl volt a férjével, és csak ellenséget látott benne. Akkor azt mondtam neki, nem tudok magának más mondani, mint amit az Úr Jézus mond. Szeresd az ellenségedet. Mert a szeretet megtöri a csontot. A szeretet győz, az legyőzi. Mert az ellenségemmel két dolgot tehetek. Vagy megölöm, vagy szeretem. Nincs más. És ha már úgy látod, hogy valaki a családban az ellenséged, akkor is azt mondja az Úr Jézus, nem bújhatsz ki a szeretet parancsoló. Szeresd. És tudjátok, ha ebbe a világba így viszonyulnánk, és egyre többen így élnénk, megváltoznának ezek az élhetetlen viszonyok körülöttünk. De ez tényleg össze kellene fogni. Tényleg akarni kéne. És nem az erőszak útján, hanem a becsület útján. Hát persze lehet így is, mint ez a szerencsétlen Adi, lélekáron. Egy asszony jött bejelenteni a temetést. Ott laktak az utca végébe, soha nem jöttek templomba, soha. Meghalt a férj, és aztán tudta, hogy most azért valamit szabadkozni kéne, hogy ők miért nem jöttek sose a templomba. És azt mondta, tetszik tudni, hogy volt az 50-es években, dönteni kellett. Vagy az Isten, vagy a kenyér. Komolyan ezt mondta. Mi döntöttünk. De nem így van, hát mi is akkor éltünk. Én is akkor éltem, ez nem így van, ez nem igaz. Lehet, hogy így meg lehetne fogalmazni, hogy az Isten vagy a kalács. Az lehet, de a kenyér nem. Hát most mit akarok megnyerni? Ezt a világot? Vagy az örökké valóságot? És ez komoly kérdés, mit akarok megnyerni? Mert akik a világot szeretik, nincs meg abba az Atya szeretete, mondja János apostol. Imádkozunk. Úr Jézus, Te jól ismersz bennünket, ismered, hogy milyen gyávák vagyunk, milyen hitetlenek vagyunk, és mennyire szeretjük önmagunkat, és semmiképpen nem szeretnénk megtagadni magunkat. A keresztet se akarjuk hordani, ilyenek vagyunk, Urunk, Te tudod legjobban. És ezért menekülünk is sokszor előled, mi hívők is ilyenek vagyunk, de köszönjük, hogy Te nem vagy ilyen. És köszönjük, hogy Te formálhatsz bennünket, és ha odaadjuk magunkat a Te kezedbe. Itt vagyok, Uram, formálj, és ábrázold ki rajtam is a Te képedet, akkor csodák történhetnek. Uram, add, hogy ilyen komoly döntésre juthassunk, hogy odaadhassuk magunkat neked, és követhessünk téged, járhassunk a te utadon, és vágyakozzunk arra az örömre, arra a győzelemre, amely veled valóban lehetséges. Ezért könyörgünk hozzád, Uram, mert nagyon rászorulunk, mert nagyon gyengék és nagyon elesettek vagyunk, de áldunk és magasztalunk, hogy látjuk cselekedeteidet, amelyeket sokszor embertársainkon, szeretteinken keresztül, a gyülekezeten keresztül is véghez viszel. Áldunk azért, amit ebben a gyülekezetben is tettél. És kérünk ezért a gyülekezetért, Uram, hogy szabadíts meg minden gyermekedet a téves gondolkodástól, hogy hűtlenek legyenek hozzád, hanem add, hogy hűséges gyermekeid maradhassanak, hogy megállhassanak, és azon a napon előtted elhangozhassék felettünk, Uram, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám. Bárcsak így állhatnánk egykor előtted, elnyerve a te dicséretedet, Urunk. Bár ez lenne a legnagyobb vágyunk. Add nekünk ezt a hitet, és add, hogy a mi hitünk valóban legyőzhesse a világot. Amen.